A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a fenntartható városok életre hívója, a több mint zöld javaslatcsomag megalkotója. Szia Lilla, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást.
Ebben az évben kísérletet teszünk arra, hogy itt a holnap tegnapjában bemutassuk a több mint zöld program főbb elemeit. Ma a városi klímaadaptációt fogjuk majd közelebbről megnézni, de mielőtt erre a konkrét témára rátérnénk, szerintem idézzük fel, hogy miért is hoztad létre a fenntartható városok alapítványt, illetve hogy mit is fogalmaz meg a több mint zöld programcsomag.
A fenntartható városok most már két éve, hogy gyakorlatilag azzal a céllal elindult, hogy a hazai városok, települések fenntarthatósági átállását egy kicsit közelebbről körüljárjuk, megvizsgáljuk, és megnézzük azt, hogy mit is jelent az, hogy élhető városok, mitől lesz fenntartható egy település, egy város, és hogy ez alapvetően milyen témaköröket ölel fel. Tavaly szeptemberben a konferenciánkon bemutattuk a több mint zöld javaslatcsomagot, ami alapvetően egy szakpolitikai javaslatcsomag 8 olyan témakör érintésével, amiről azt gondoljuk, hogy a városvezetők számára is, illetve a lakosság számára is kifejezetten fontos a fenntarthatósági átállásnak a rögös útján, és abban szeretnénk a segítségükre lenni, mint szemléletformálási, mint pedig egyfajta jó példa összegyűjtése és tanácsadás szempontjából, hogy mik lehetnek azok az akár hazai, akár nemzetközi jó gyakorlatok, amik az egyes területeken már elterjedtek, és ezt hogyan tudja az adott település, az adott város az ő mindennapjaiba átültetni.
Nos, igazából a beszélgetéseink nagyjából erről fognak majd szólni, hogy elmondjuk, hogy mi is ennek az egésznek a lényege, és néhány olyan szakértő is itt lesz majd velünk, aki segít ezt akár piaci, akár egyéb tekintetben közelebb hozni. Kezdjük szerintem onnan, hogy mik azok a legfontosabb szempontok, amiket figyelembe kell venni a várostervezés folyamán, amikor most konkrétan a témánkról, a klímaadaptációról beszélünk.
Ugye nagyon fontos annak az ismerete, hogy önmagában a város természetesen és egy település az egy elkerülhetetlen egység, hiszen az emberiség 75%-a városokban él, és ugye ez a szám egyre növekszik. Nyilván ezek a trendek azt gondolom, hogy a legtöbbünk számára ismerősek. Magát a fenntarthatóságot, vagy hogyha szigorúan a témánknál maradunk, akkor a klímaadaptációt, a klímamitigációt és a rezilienciát, ugye ezek nem azonos fogalmak, de nagyon fontos, hogy ezt önmagában ne egy extra elemként tekintsük akkor, amikor várostervezésről, vagy önmagában a városokról, a településekről beszéljünk, hanem egy integráns részét képezzék a városokról, a településekről való gondolkodásnak. És nyilván akkor, amikor egy településre, egy városra gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy érdemes picit talán laikusabb szemmel is, vagy településen élő városlakó szemmel is végignézni azt, hogy melyek lehetnek azok az úgynevezett infrastruktúra elemek, amik a segítségünkre lehetnek ebben a fenntarthatósági átállásban. És nyilván egy település, egy város esetében magától értetődő, hogy találunk épületeket, úthálózatot, és a fontos az, hogy melyek lehetnek azok az innovatív megoldások, hiszen az innováció itt egy kifejezetten fontos szerepet tud betölteni, ami gyakorlatilag nem elvéve ezeknek az infrastruktúra elemeknek az eredeti funkciójából, sőt, inkább hozzátéve azokhoz, egy olyan megoldást tud kínálni, ami ötvözi a meglévő funkciót egy klímaadaptációs vagy mitigációs, gyakorlatilag extra funkcióval. Alapvetően azt gondolom, hogy két fő problémája van a várostervezés fenntarthatósági kérdéskörének, kifejezetten városi klímaadaptáció vagy klímamitigáció tekintetében. Az egyik, én azt gondolom, hogy annak a felismerésnek a hiánya, vagy egyelőre nem egészen széles körben való elterjedése, hogy ezeket az infrastruktúra elemeket lehet úgy ötvözni különböző innovációs elemekkel, akár lehet természetalapú megoldásokra gondolni, akár csak egyszerűen az adott felületek színére gondolni, hiszen nem mindegy, hogy például akár egy aszfalt, akár egy háztető milyen színt kap annak elkészülése során.
Apró részletekre is gondolni kell, amikor az ember holisztikus szemléletről beszél a fenntarthatóság tekintetében, és hogy egyébként ez tényleg egy nagy volumenben jelentős változást hozhat.
És ide tartozik például a kék vagy zöld infrastruktúra elemeinek gyakorlatilag a beemelése a tervezés folyamatába, mert hogy nagyon gyakran azt szoktuk hallani akár a szakmából, akár városvezetőktől is, akik mondjuk kicsit mélyebben elmélyültek már ebben a kérdéskörben, hogy gyakorlatilag a klímaadaptáció kezelését azt egy ilyen extra infrastruktúrának, egy plusz vagy egy luxus cikknek tartják a várostervezés folyamán, ahelyett, hogy gyakorlatilag ezt is integráns részeként kezeljük már a kezdetektől a tervezés folyamán. A másik probléma, mert ugye kettőt említettem, az pedig egy kicsit az újdonságtól való félelem sok esetben, és önmagában nagyon különlegesnek vagy még távolinak érzi sok városvezető ezeket a megoldásokat, holott, ahogy majd most is, illetve majd érkező szakértő vendégünkkel is fogunk erről beszélgetni, ezek nagyon mindennapi és nagyon könnyen beépíthető, alkalmazható megoldások lehetnek.
És egy nagyon fontos dolgot szeretnék még itt kiemelni, amit az elején is említettél, ez a reziliencia, mert hogy egyre inkább majd erre a fajta rugalmasságra, a rugalmas ellenállásra kell majd felkészülnünk, hiszen a klímaváltozás egy csomó olyan feladattal kell majd, hogy szembesítsen bennünket, ami valószínűleg az elmúlt évtizedekben nem volt annyira jellemző.
Ugye mi az egyszerűség és a jobban érthetőség kedvéért kifejezetten városi klímaadaptáció nevet adtunk a javaslatcsomagunk vonatkozó kérdéskörének, de természetesen a mitigáció kérdése is ugyanúgy ide tartozik. Ugye mi a különbség a kettő között? Adaptálódni már egy meglévő jelenséghez lehet. Így klímaadaptáció alatt gyakorlatilag azt értjük, hogy hogyan lehet a klímaváltozás már megjelent hatásaihoz alkalmazkodni a jelen esetben egy városnak, egy településnek, egy közösségnek akár, míg mitigáció alatt egy megelőzést értünk. Ez azt jelenti, hogy a városi infrastruktúra elemeibe milyen megoldásokat lehet úgy alkalmazni, hogy az gyakorlatilag segítse a klímaváltozás lehendő hatásainak a csökkentését, és gyakorlatilag megelőzze azokat, és reziliencia pedig gyakorlatilag egy összefoglaló fogalom arra, hogy egy város, egy település hogyan lesz, ugye nyilván itt élve a szóismétlés lehetőségével, reziliens, azaz hogyan tud ellenállni, hogyan tud gyakorlatilag megfelelni ezeknek a növekvő kihívásoknak.
A klímaváltozás valószínűleg a 21. század legsúlyosabb környezeti egészségügyi problémája lesz, szerintem ezzel nagyjából már itt tisztában is vagyunk. Mikre kell gondolnunk például akkor, amikor a hőhullámokhoz való alkalmazkodást nézzük? Ez egy olyan téma, amivel azt gondolom, hogy mi Magyarországon is nagyon sokat találkozunk, és nagyon sokszor felmerült akár az elmúlt években is, hogy erre egyre jobban oda kell figyelnünk, és a látóterünkbe kerül.
Igen, ugye nagyon fontos, hogyha valaki egy picit közelebbről, de még nem teljesen szakértői szemmel foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor ugye az első dolog, ami mondjuk városi klímaadaptáció tekintetében valakinek az eszébe jut, az úgynevezett hősziget hatás. Mit értünk ez alatt? Nyilván a városok azért eléggé aszfalttal fedettek.
Nyilván ezen 60 fok van a belvárosban,
így van, így van. Nyilván ezen
beton
lehet
visszaveri a hőt, igen.
Igen, nyilván ezen lehet alapvetően csökkenteni különböző zöld felület növelésre. Ugye erről is szólnak a természetalapú megoldások, amiről azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes lesz még bővebben beszélni. De ugye gyakorlatilag az általad is említett hőhullámok jelensége, itt nyilván a város lakói szempontjából, a lakosság szempontjából azokat a veszélyeztetett korúakat, és itt nem feltétlenül csak az idősekre kell gondolni, hanem például adott esetben különböző betegségekkel küzdők, vagy például várandós édesanyák. Ugye ők mind-mind gyakorlatilag sokkal jobban kitettek ezeknek a hatásoknak.
Kicsi gyerekekre és állatokra is gondolni kell egyébként a tekintetben.
Így van, és nagyon fontos, hogy gyakorlatilag számukra a város egy élettér. Számukra akár egy falu, akár egy település, akár egy nagyváros a mindennapi életük terét jelenti, tehát gyakorlatilag egy-egy ilyen most klímaadaptációs megoldásnak címkézett megoldás gyakorlatilag egy élhetőségi megoldást jelent számukra.
Nagyon fontos, amit említettél, és szerintem érdemes erről is beszélnünk, hogy hogyan tud megvalósulni a városi és vidéki települések infrastruktúrájának felzárkóztatása, hogyha a fenntarthatóságot helyezzük a középpontba.
Igen, én mindig fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy ugyanúgy, ahogy nemzetközi viszonylatban két ország sosem indul azonos adottságokkal, mondjuk így, hiszen más lesz egy társadalmi, egy gazdasági, egy akár egy környezeti adottság. Ugyanúgy egy adott országon, így most jelen esetben Magyarországon belül két település sem rendelkezik soha ugyanazokkal az adottságokkal, és ez nem feltétlenül baj. Ami viszont tud problémát jelenteni, hogyha különböző akár fenntarthatósági átállást elősegíteni kívánó megoldásokban úgy kezeljük, minthogyha lenne egy úgynevezett, ugye egy méret mindenre jó megoldás, ugye itt kicsit szabadon fordítva az angol kifejezést, mert hogy nincs ilyen megoldás. A legfontosabb felismerés, akár döntéshozói, szabályozói, akár alkalmazói oldalon, az annak a felismerése, hogy gyakorlatilag ahány település, annyi különböző megoldás, annyi háttér ismeret szükséges, hogy egy adott település környezeti, társadalmi, gazdasági vonatkozásában mi az, ami tud működni, és mi az, ami nem tud működni. És ugyanígy kifejezetten városi klímaadaptáció tekintetében ismerni kell az adott település adottságait, ismerni kell mondjuk az adott útszakaszon haladó forgalmat, ismerni kell az adott lakosság mozgását, értve ez alatt, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk kisgyerekes édesanyák a délutáni órákban gyakrabban előfordulnak. Nyilván érdemes oda esetleg egy fa sor ültetésén gondolkodni. Melyik azok a területek, ahol főként mondjuk akár legyen szó idősek otthona környékéről, vagy akár szociális ellátó intézmény környékéről, ahol főként idősek közlekednek. És ezek nüansznyi információknak tűnhetnek, de egy város tervezés és egy felelős és egyébként klímareziliens város tervezés szempontjából ezek kimagaslóan fontos információk.
Hogyha például a helyi szintű adaptív építési szabályozást nézzük, akkor ezek szintén olyanok lehetnek, amit ugye most egy természeti dolgot említettél, hogy hová ültessenek fát. Vajon az építési szabályozás hogyan tud ehhez alkalmazkodni?
Igen, itt kifejezetten ugye a javaslatcsomagunk egyik elemeként ki is emeltük a helyi szintű akár építési, de egyébként általánosságban a helyi szintű szabályozások adaptív tételét. Itt alapvetően azt szerettük volna kihangsúlyozni, hogy ugye nagyon sok esetben a szabályozás természetesen jogszabályi okoknál kifolyólag, ez ugye nemzeti szintű szabályozást jelent. Mi magunk is folytattunk egyébként beszélgetést többek között az építési közlekedési minisztériumnak a vonatkozó szakfelelőseivel, akik szintén elmondták, hogy valóban ennek már a tervezés folyamán kell megjelennie ennek a gondolatnak, és itt alapvetően ugye arra gondoltunk, hogy például az építési szabályok tekintetében nagyon sok esetben előfordulhat az, hogy bizonyos akár természetalapú megoldások, akár fogalmazunk most nagyon általánosan úgy, hogy fenntartható megoldásoknak, az alkalmazása a sok esetben egyébként jogszabályi akadályba ütközik. Gondoljunk jó előre ezekre a megoldási lehetőségekre, és egyáltalán jelenjen meg ennek a tér és a lehetőség, mondjuk jogszabályi szinten.
Szerintem akkor ne is menjünk tovább, hanem haladjunk ennek mentén. Mik azok a természetalapú megoldások, amikre gondolni kell?
A természetalapú megoldások alatt olyan gyakorlatilag a természetben gyökerező megoldásokat, ugye a tankönyvi definíció szerint kell érteni, amit városi környezetben alkalmazunk. Ez így most nagyon-nagyon általánosnak és elvontnak hangzik. Mit kell érteni ez alatt? Kedves hallgatók is találkoztak már akár itthon, akár egyébként külföldön, kifejezetten például Bécs városa, ugye egy nagyon kimagasló példája az ilyen megoldásoknak, a házak falán, akár például buszmegállók tetején futó zöld felülettel. Ez önmagában kevésnek tűnhet, vagy akár ilyenre kell gondolni akkor is, amikor különböző virágvásárokat tartanak mondjuk városvezetők, legyen szó akár muskátlivásáról, akár például, és ide tenném gyakorlatilag azt is, hogy nem mindegy, hol milyen növényzetet alkalmazunk ezeknek a megoldásoknak az alkalmazása során, és például akár abban is nagy segítséget tud jelenteni egy ilyen szemléletben aktívabb városvezetés, hogy tájékoztatja a lakosokat arról, hogy mondjuk milyen növényt helyezzenek ki a kis balkonjukra, erkélyeikre, mert ez is nagyon sokat tud számítani. De visszatérve az eredeti kérdésedhez, ide tartozik akár az is, ugye most nagyon hírhet, vagy híres lett az úgynevezett például méhecske megálló.
Ez egy nagyon kedves dolog egyébként.
Egy nagyon kedves név, de ennek sokkal-sokkal, hogy mondjam, mélyebb haszna és fontossága van. Ez is példája annak, amit mi önmagában a több mint zöld javaslatcsomaggal érzékeltetni szerettünk volna, nevezetesen, hogy a zöld kommunikáció önmagában számos esetben elhibázott, mert itt is azt gondolom, hogy sokkal kevesebb hangsúlyt kap egy ilyen aranyos névvel ellátott megoldás, mint amit a valóságban egyébként érdemelne, mert hogy itt nem arról van szó, hogy a kedves méhecskék is tudjanak buszmegállóról buszmegállóra szállni, hanem valóban arról van szó egyfelől, hogy nyilván a természet adta feladatukat elvégezzék, másfelől pedig, hogy ezek a zöld területek, amik így egyrészt ugye oda kerülnek, másrészt pedig organikusan fejlődnek, gyakorlatilag ennek keretében ugye a városi zöld területek aránya nőjön. És azzal, hogy a városi zöld területek aránya nő, ezzel a széndioxid elnyelési képesség nő. Azzal, hogy a széndioxid elnyelési képesség nő, azzal pedig a város levegő minősége javul. Tehát itt szeretném egy példáját említeni annak, amikor önmagában az elcsépelt és nagyon-nagyon a felszínt kapargató úgynevezett zöld megoldások kifejezetten kontraproduktívan tudnak hatni ezekre a kérdésekre, mert hogy egy ilyen megoldásnak a város tervezési szempontból a nevéből adódó kedvességnél sokkal fontosabb szerepe van.
Könnyebb talán eljutni így a lakosokhoz, és megértetni velük, hogy miért is fontos például egy méhecske megálló. Van egy másik nagyon fontos dolog még itt a maradék pár percben, amit szerintem érdemes lenne kifejtenünk, ez pedig az, hogy hogyan járul hozzá ez a dolog a városi és vidéki települések gazdasági növekedéséhez. Számolhatunk-e esetleg ilyen lehetőségekkel is?
Én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó példája annak, hogy mennyire összefügg a társadalmi, a gazdasági és a környezeti lába a fenntarthatóságnak, hiszen valóban, ugye jelen esetben a városi klímaadaptáció, vagy települési klímaadaptáció, reziliencia, mitigáció, bármelyik oldalról is közelítjük, egy nagyon környezeti fókuszú kérdésnek tűnhet. Nem véletlenül kezdtük ezzel egyébként a javaslatcsomagunkat, aminek pont az a lényege, hogy kiemelje, hogy ez mennyiben több, mint puszta zöld gondolat és zöld megoldás és zöld politika, hogyha úgy tetszik. Mert valóban egy városnak a klíma adaptívabbá, reziliensebbé tétele nagy mértékben befolyásolhatja egyfelől nyilván társadalmilag az ott élők jó létét és gyakorlatilag mindennapi életfeltételeinek a pozitív irányú változását, ez pedig gyakorlatilag közvetetten természetesen, de magával vonza egy városnak a gazdasági vonzerejét is, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk akár turistaként, akár rövid ott tartózkodás idejére, különböző rekreációs tevékenység folytatására mennyien érkeznek egy adott településre, akár pedig az, hogy hosszabb távú életvitelszerű, akár munkavállalóként különböző lehetőségeket mennyire tud bevonzani egy város. Nagyon távolinak tűnik a kapcsolat elsőre, de igenis van kapcsolódási pont ezek között.
Pár percben szerintem foglaljuk össze, vagy mondjunk egy olyan klímavédelmi jó gyakorlatot, amit érdemes lenne kiemelnünk.
Én itt alapvetően picit visszautalnék a több mint zöld javaslatcsomag ezen fejezetének javaslatpontjaira. Nagyon-nagyon fontos annak az ismerete, hogy mikor teszünk jót, és mivel teszünk jót. Egy ilyen nagyon jó példa egy olyan kézikönyvnek a kiadása, ami gyakorlatilag bemutatja bizonyos növényfajtáknak az előnyeit a lakosok számára. Itt nem kell kifejezetten kertészettudományi székfoglaló előadásra gondolni, csupán arra, hogy akár a kertjeikben, akár a teraszukon, balkonjaikon, melyek azok a növények, amelyeket érdemes elhelyezni, vagy akár, ugye erről is biztos, hogy fog még szó esni a következőkben, szintén ide tartozik, hogy mi történik a fokhíjtelkekkel. Mert ugye sok esetben a fokhíjtelkek ugye egyből beépítésre kerülnek, anélkül, hogy megvizsgálna az adott városvezetés annak a lehetőségét, hogy valamilyen zöld felület növelő beruházást hajtson ott végre. De ott sem mindegy, akár a biodiverzitás, akár egyébként számos más szempontból sem, hogy milyen növények kerülnek oda beültetésre.
Hát leginkább gaz. Tehát, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen fokhíjtelkekkel leginkább nem történik semmi, és amit egyébként értelmezhetünk úgy, hogy ez a biodiverzitásnak egy fontos eleme lehet, hiszen hogyha nem kaszáljuk le, nem műveljük meg, de ott hagyjuk, hogy egyébként a természet elburjánzon, az bizonyos szempontból, tehát értjük, hogy ez miért van, de nagyon nehéz megmagyarázni egyébként egy rendezett környezetben élő városlakónak, hogy ez egy direkt meghagyott fokhitelek ilyen formában.
Így van, és itt két dologra utalnék vissza, amit például, ha már példát kell hozni, akkor Bécs városa egyébként nagyon jól csinál. Az egyik, és itt természetesen utalok a magyar szabályozásra is, illetve annak lehetőségeire, ugye a magyar szabályozásban létezik egy településrendezési arculati kézikönyv, amiben például, hogyha ezek az elemek beemelésre kerülnek, az nagyban tudja segíteni egyfelől a döntéshozói szabályozói oldalt, másfelől pedig az alkalmazói oldalt, másfelől pedig, ami szintén egy nagyon-nagyon jó példa tud lenni, az egy olyan kvázi kézikönyv vagy kiskönyv kiadása, ami akár az említett lehetőségekben segítséget nyújt a városlakóknak, és természetesen itt szintén nagy szerep tud hárulni az önkormányzatokra, mert hogy nem mindegy, hogy ezt milyen akciók, programok, kezdeményezések keretében juttatják el a lakosok számára. Mindig, és még azt gondolom sokszor is fogjuk emlegetni a szemléletformálást, nem mindegy, hogy a szemléletformálásnak milyen eszközére gondolunk ekkor, és valóban egyfajta közösségi tervezés, közösségi bevonás és közösségi szemléletformálás az, ami a természetalapú megoldások elterjedésének az első kulcs feladata és lehetősége lehet.